Itt közben szó esett a clevelandi Molnár Istvánról,
az ottani csoportvezető, a Chandler családi közösségnek csoportvezetője. Régi barátság és bajtársi szeretet fűz össze kettőnket, tudnélik, együtt végeztünk, egy évfolyamban végeztünk, próbaszolgálaton egy szárnynál voltunk, nagybereznai szárnynál, és a háború alatt, azután elkerültünk, ősz maradt a közbiztonság, a közigazgatásnál szárnynál, én meg a katonai részhez, a galántai zászlóhoz kerültem. Itt fedeztük aztán föl egymást Egyesült Államokba, ő már kint volt Clevelandben, én Illinoisban, és most a idei clevelandi magyar találkozón együtt ültünk megint a vacsoránál. Igen. Emlékezve a régi dolgokra.
Még mielőtt visszaugrunk az ostromra, a vár ostromára, találkozott valaha a kormányzó úrra?
Én nem. Nem. Akkor még nem voltam századparancsnok, mert abban az időben, amikor már a nyilas éra közelget, biztosítva akarta látni magát és a kormányzatot, és magához kérette az összes csapatparancsnokokat, századparancsnokig bezárólag. Úgyhogy akkor a Horváth Zoltán százados, ő volt még a páncélszállat parancsnoka, ő ment fel, ott kihallgatás volt, és ott beszélgetett ezekkel a tisztekkel, ugye törzstisztek és századosok voltak. De én magam részéről nem találkoztam. Voltam ugyan udvarlaki őrségbe, de nem láttam a kormányzót, csak a Józsefi Hercegét.
Ez fönt volt a várban?
Igen.
Hát akkor ugorjunk vissza 44 telére, karácsony
után. Hát az utolsó kérdésed az volt, hogy hogy főztünk. Hát ahogy mondtam, a királyi palotának Erzsébet királyné szárnya, amely egész a Siklóig húzódott, annak a alaksorában, nem egész a pincébe, ott az üres volt. Azt elfoglaltam a századdal, és én magam a Kovarc Emil volt honvédelmi miniszter díványán aludtam. Pár nap múlva megjelentek a németek, és ki mondták, hogy át vagyok vezényelve német, alárendeltségbe kerültem, és Dic ezredes fölkért, így mondom, fölkért, katonáknál fölkérés nincs, hát, hogy vonuljak le, adjam át neki ezt a szuterénes, és menjek le a pincébe, a fás pincébe. Hát mit tehet egy alacsonyabb rangú tiszt, mint parancsot teljesíti, lementem a századdal, és ez fás pince és szeres pince volt, de jó nagy kiterjedés, és meleg volt, fűteni nem kellett. Na most ott berendeztünk konyhát, volt velem azon kívül a 150 sorcsendőr mellett, vagy 25-30 tiszthelyettes csendőr, öregebb csendőrök, akkor volt két hadnagyom, és volt három hadapródőrmesterem. Ezek voltak az első igazi csendőr hadapródók, mert ezeket már karpaszományosnak a galántai zászlóhoz hívták be. Na most volt konyhánk, amint mondtam, kaptunk eleinte ellátást, de mikor megszűnt, akkor babunk volt, és lovak voltak, lovak, hát lógulyás volt majdnem minden nap. A egyik nagy probléma a vízhiány volt, mert a várkertben volt egy kút, de ezt az esesek őrizték, és csak szolgálati jegyemre adtak vizet a konyhára. Na most aztán, mikor egy bombázás során az eses őr kapott találatot, előre zuhant, és az egész vére belecsurgott a kútba. Hát szóval, de ez nem akadályozta meg azért azt, hogy, mert választék nem volt nagyon. Na most tovább itten, ugye, ahogy mondom, az ellenőrzés nehéz volt. Csak egy példát hozok föl, hogy jeges volt, és ilyen lépcsők, mert ilyen teraszos volt a várkert egész a Dunáig. és minden teraszról lépcső vezetett, de ezek jéggel voltak befedve, vagy jeges volt, úgyhogy ha mentél, csúsztál végig le. Na most mindig volt egy napos tiszt, és egyik nap az egyik hadapród, már nem tudom a melyik tereskei, hogy ki volt szolgálatban, és nekik le kellett menni, ellenőrizni, hogy az emberek tudják, hogy gondolunk rájuk, és levitetni a meleg ételt. És a hadapród azt mondja nekem, oda jön, jelentkezik, azt mondja, fő az nagyon elsehetem, nem merek lemenni. Hát mondom, nem mersz? Na jó, megyek veled. Hát erre fölvettem a kis bekecsemet, és hát megyünk le, csúszva, csúszkálva, és leérünk, kérlek szépen már az alsó teraszra, akkor hallom, hogy egy repülőgép cirkál fölöttünk. Na mondom, mit akar ez? Ott bejárta, csak hallok suhogást. Tipikus zaj, mi mikor a bomba jön, mondom, kadét hasra, és mi atyánk, mert végünk van. Azt hittem a bomba, hát pont a fejünk fölött. Ez csak csend. Elállt, és látom, mellettünk leesik egy piros, egy fehér ejtőernyő. Tudjuk, a fehérrel a németek élelmet, a pirosban lőszer dobtak le, mert máshol már nem volt hely, csak a várkert. Tehát ez is egy olyan élmény volt, hogy az ember azt hitte, na most már vége a világunknak, mert ez a bomba ott a fejünk fölött. Szóval ez így ment február, akkor január 1-én előléptem századossá, és január 1-i, 45 január 1-i hatállyal, és február, a születésnapom január 16-án volt, akkor robbantották a Lánchidat. Borzasztó érzés volt, és a robbanás maga is, és a látni az élmény, hogy a gyönyörű híd, hogy letrottyant a vízbe. Szóval így ment a németekkel, közben jöttek németek, én azt hiszem, olyan Luftwaffe őrmesterek, többen, nem többen, mint 20, hogy azonnal hagyjam el, és adjam át nekik, kórháznak az én helyiségemet. Hát szerencsémre mögöttem volt, vagy 10 ilyen öreg törzsőrmester, főtörzsőrmester, tiszthelyettes géppisztolya. És akkor azok oda jöttek, kérdezték, hogy mit akarnak. Mondom, hinaz! Kizavartam őket, hatalmas német volt, ugye, de hát nyugodtan, mert láttam, hogy van támogatásom. Szóval ez voltak a németek, tudod, erőszakosak azért. De a parancsokkal semmi, sose beszéltem vele, csak a közvetítővel, a Reichellel. Úgyhogy ez a, nem Hauptsturmführer, a századosnak fel meg, Obersturmführer, főhadnagynak fel meg. Az Obersturmführer, dr. Reichel, az mindig ott volt nálam. Láci voltam, tudod, és mindig, hogy mit tud, és ő vele mindent elintéztünk, úgyhogy semmi gondom nem volt. De a végén, mikor a kitörésre, a Hitler elrendelte február 11-én a kitörést, kaptunk parancsot, délután volt már, hogy mindent ott hagyni, és másnap a 200, nem tudom pontosan, 40. háromszögelési ponton Bicskén találkozunk.
Ezt magával kiközölte, ezt a parancsot?
Jött egy futár. Jött egy futár, és maga a Reichel jött. Ne haragudj, már nem emlékszem, de valaki hozta írásba hozta. Hát erre gyorsan összehívtam a századot, és minden papírt elégettünk. Mondtam, egy napi élelem és lőszer, más nem viszünk. És kérlek szépen bepakoltunk.
Hányan maradt? Akkor még teljes volt
a század? Akkor teljes volt a század. Akkor teljes volt. Na most innen kijutni, de, ja, nem ez. A szomszéd terembe hívtak, ahol volt 3 századparancsnok, német Hauptsturmführer, és én, magyar század. 4 század volt ott, és ott, hogy várjunk. Hát ülünk, várunk, már hallottuk a lövöldözést minden, és nem tudtuk, mi van. Erre ajánlom az egyik habsztumfőernek, hogy küldjünk le harcjárőrt, hogy nézze, hogy mit. Leküldtünk, hát véresen jött egy vissza, hogy nem lehet, az Ostrom utcán nem lehet lemenni, nappali világosságban, minden. És akkor mondom, hát még mindig mire várunk? Azt mondja nekem, ha egy német tiszt parancsot kap a fejebb valójától, hogy várjon, az biztos, hogy fog róla gondoskodni. Felét nem jött senki, kisült, hogy a dic ezredes már rég kiment az éllel, tudod? És mi ott voltunk, üres volt már a vár, minden terem.
Azt lehet tudni, hogy a várban akkor hányan voltak
védők? Hát mi voltunk csak magyar egység, az én századom. Ja, bocsánat, Királypalotáról beszélek. A várban nem tudom. Mert jártam az Edelmszány palotába, a zászlóhaj parancsnoksághoz, de veszélyes volt nagyon menni, mert állandóan akráztak, és tudod, szűk az Úri utca, meg ezek, és az akra csapódott az emeleti részen, és teleszórta az utcát, úgyhogy nem igen volt érdemes ugye megreszkírozni, de nem tudom hány alakulat, de ott volt a mi zászlajunk, és voltak még elhelyezve azt hiszem a házakba, de olyan kaosz volt már, és zűr abban az időben, ugye halottak itt-ott minden.
Mi tartotta magukban a lelket akkor?
A túlélés, és tudtuk, hogy ennek vége van. Tudtuk, de már a hónapra éltünk, ugye? Hogy, és azt is hallottuk, hogy a csendőröket nem tartják fogságban, hanem nyomban kivégzik, meg ilyeneket hallott az ember. Hát akkor mit csináljon, ugye? Sokan átmentek, ugye, de nem csendőrök. Katonák mentek át az oroszokhoz, és akkor a kitörésre, hogy a honvédelmibe gyülekezzünk, hát a németek ott maradtak, én ott hagytam a németeket. Mondom, hát akkor csináljátok, amit akartok, így csődöt mondott a német alaposság, ezt mondtam neki, mert nincsen aki, és nem is jött soha duc, nem tudom, elfogták, vagy agyonlőtték, arról nem tudok. Az élvel nem igen jutottak ki, mert az oroszok készen létbe vártak mindenkit. Tudták a kitörést. Ugye hát a sok átmenő ugye, elmondta. Na és akkor fölmegyünk a izébe. Ja, hát akkor gyülekeztetni egy száz nem olyan egyszerű, tudod, mert állandóan aknáztak. Tudták, tehát a kiáratokat tűz alatt tartották, és akkor átszökeltünk ott a dísztéren, ugye ott volt a honvédelmi, akkor főbejárat le volt zárva, az oldalbejáraton próbáltunk ott, akkor akráztak, elestek egy páron, akkor visszaszaladtak, mert nem lehetett. Akkor először, mikor így nem sikerült nyílt terepen átmenni, visszamentünk az alagutakba, mert három alagút volt, három emelet, érted? Na most alattunk volt a második emeleten a Hindlinek a hadiszállása, és ott volt egy beosztva, egy csendőrszállados, a csergőbandi, ahol mindig, meg egy vezérkari szállados, mindig lementem érdeklődni, hogy mi van, mert mondták, jönnek a felmentők, ugye? Mondták, hogy jönnek, de aztán meg is állították őket, és mutatták a nyilat, hogy visszafordultak nem tudom, a páncélgránátosok nem tudtak, mert se üzemanyag, és nagy erőket összpontosítottak az oroszok, úgyhogy teljesen elvágták. Úgyhogy akkor visszamentünk, és olyan kis alagutak voltak, nem volt több, mint 2 méternél szélesen. De mind SS-sebesültek, feküdtek, tudod? Mind magyar sváb volt. A Fertenhalle hadosztály az magyar svábokból volt, majdnem mint rekrutálva. Úgyhogy azok feküdtek ott sebesülten, és nyögtek, büdös vér, genyszag volt, minden borzasztó volt, csak oszlop egyesével tudtunk menni. Ezeket a szerencsétleneket azután az oroszok, mikor elfoglalták a várat, benzinnel leöntötték és fölgyújtották ezeket az alagutakat, kiégették. Úgyhogy akkor megint visszamentünk, és a Reichel, a francia, az követett állandóan, mint egy hű kutya. Mert nem tudta, szerencsétlen, mi, tudta, hogy mind SS, őt kivégzik. Nincs mese, ugye. Tehát ez a szerencsétlen követett, és azt hitte, hogy én meg tudom majd menteni a helyzetet, vagy valami csoda történik. És akkor följutottunk megint a dísztérhez, ahol a őrségváltásnak volt az épülete, odáig jött, és akkor oda jött hozzám, volt vele egy pár SS katonája, hogy Laci, ne haragudjak, de nem jön tovább, ő lemegy itten. Ott egy lépcső levezetett a Buda nyugati részére, igen. Nem is tudom, nem oroszlán, lehet, hogy oroszlán lépcső volt, már nem emlékszem. Úgyhogy kezet fogtunk, megöltünk, és lementek, és két perc múlva, nyilván nem tudom, de az az érzésem, hogy várták ott, már ott voltak lent, csak éjjel nem akartak már följönni az oroszok, tudod. És akkor onnan tovább, és akkor megint visszamentünk onnan, megint nem tudtunk hova menni, és akkor közben a századot nem lehetett már együtt tartani, tudod. Az a keskeny izén oszlop, hát kilométerre majdnem elnyúlt volt. Aztán egy pár kb. 25-30 ember maradt körülöttem, és akkor ott megálltunk egy ilyen benyílóba, vagy már nem tudom, helyiségbe, és mondtam, nézzék, én már nem tudok többé felelősséget vállalni. Itt ennek vége, az oroszok pár óra múlva itt vannak, kitörésről már szó sincs, azt erre teszelték teljesen. Mindenki próbáljon felszívódni valahol, vagy valami, egyénileg valamit. És hidd el, az öreg csendőrök szeme könnyes volt. És akkor mindegyiket megöleltem, megöleltük egymást, és akkor elbökkult. A legényem, a Fehér Béla, valahol Nyíregyházától északra való volt, jött velem, és akkor ketten fölmentünk, akkor már megszűnt az aknázás, mert lezajlott a kitörés. És sötét volt, és bementünk, és bejutottunk egy nagy terembe, a plafonig érő civil ruha volt fölraktározva, ilyen nagy halomba. Hát mondom, Béla, húzzál magadnak egy ruhát, és én is választottam ott valamit magamnak, és ott volt egy barátom, a Budó Gyula, a százados, átlőtt ezével, a vádlival, feleségével. Hát mondom, Karcsi, nem jössz? Acikám, hova menjek? Én nem tudok járni. Hát elbúcsúztam attól is. Azt Szibériába vitték. Nem tudom, hogy ment az átlőtt lábával. Na, innen megint visszamentünk, és én a pincébe volt, ma is ott volt közel hozzám egy terembe, a várnak, a telefon központjának a posta felügyelője, Orbán volt a neve, és két hölgye volt neki. Na most ezeket én kosztoltam, nem volt nekik mit enni, hát főztünk annyi emberre, hát akinek tudtam, adtam. És oda visszamentem, és a Bévával lefeküdtünk, próbáltunk. Persze elégettem minden papíromat, igazolványt, mindent, egy civilbe. És akkor bejön valaki kiabálva, itt vannak az oroszok. Katonák, menjenek ki. Hát mi nem voltunk, civilek voltunk, nem mentünk ki már. És akkor csend, és akkor már hosszú ideig nem jött be egy orosz se, érdekes. És akkor kíváncsisága már piszkált, mondtam, Béla, maradj itt, én kinézek. És akkor kimentem, és hát a hosszú folyosó volt, a múzeum, oda fölmentem oda, és még volt egy pár gépkocsi, ott van kupolás rész volt a vár udvar két sarkán, és ott egy pár gépkocsi megtartottak. És akkor kimegyek, jön egy ilyen kozák őrnagy, ilyen kozák sapkába, leállít, szúró szemmel néz rám, meg áttapogat. Volt nekem, nem tudom miért, nem dohányoztam, egy ilyen nagy rézöngyújtóm. Itt, ide nyomul, kivettem, mondom, nem kell, ott hagyott. Akkor jön egy fiatal, jóképű orosz, pilóta, magyar pilóta törrel az oldalán, megfog és húz. Oda húz a gépkocsihoz, mutatja, hogy indítson be. Hát mondom, hogy a fenébe, hát nincsen. Nézem, egyikbe volt slusszkulcs, még benne volt az indító kulcs. Oda mentem, beindult szerencsére. Hát azzal ezért lehetett volna fogni egeret, vagy akár mit van boldog volt, ott hagyott. Hát akkor láttam, ott jött a Csipkés ezredes, aki Budapest városparancsnoka volt, hozta két orosz kísérte. És egy szomorú jelenet volt, egy katona, egy magyar honvéd ült a földön, és a puskája mellette volt, és jön az orosz a géppisztollyal, hogy így is úda, gyere ide. Hát az föláll, és tudod milyen a katona, nyúlt a puskájáért. Abba a pillanatban véghúzta rajta a géppisztolyt a szerencsétlen elügye. Mert hát azt hitte, hogy azért veszi a puskát, mert nem gondolt arra, hogy a fegyver azóta tartozik a katonához. És aztán én, mikor visszamentem, hát akkor mondtam a legényemnek, gyerünk innen el, mert itt nem maradunk. Hát erre fölpakoltunk is hátizsákot, és elindultunk a Bélával le. Ott egy lépcső a Ostrom utca mellett, azon le, mind német hullák, de egyen se volt már csizma. Ott leértünk, kérlek szépen, a Margit körútra, hát borzasztó látvány volt, a víz folyt, a csatornák, a csövek föltörve, és épp vonult be egy ilyen kis szibériai lovaktal húzott kocsikon egy női ezred. Tinnő volt. Aztán a két nő jött velem, az egyik ott lakott, a Margit körútra, elbúcsúztunk, és a Bélával elmentünk milyen utca sarkájól a statisztika van, most nem emlékszem, ott egyszer csak elkaptak. És ott volt egy löveg, egy nagy löveg, de olyan kereke volt, mint egy malomkerék, nagy kereke, és oda hívtak, hogy tüzelőállást akartak vált, és kellett segítség, és hogy toljuk, és így, hát ott dolgoztunk, akkor láttam, hogy elfordul az orosz, elslisszoltunk. Akkor mentünk föl ottan a Istenhegyi úton, akkor fölértünk, és akkor azt mondja nekem a Béla, szállásul, én nem megyek tovább, én hazamegyek. Hát mondom, Béla, te tudod, fiam, mit csinálsz? Ha haza tudsz jutni, kívánom neked. És elbúcsúztunk, elindult. Most se tudom, mert nem tudtam a címét, ugye.
Ő vidékre ment volna haza?
Nem tudom, hogy ott elváltunk, és azóta nem tudtam róla semmit. Fehér Béla volt a neve, jó magyar parasztgyerek volt, kérlek szépen, magas, és gondomat viselte állandóan.
Ez február 10-hanyadika körül
volt? Ez 11-én volt a kitörés, tehát 12-én lehetett. 12-én, másnap. Akkor megyek egyedül tovább, és akkor fölérek, kérlek szépen, ott már közel a Vérhalom térhez, és látok ott egy orosz sétál a másik oldalon. Hó, mondom, ezt ki kellett volna hagyni, de már késő volt, már ordított, így is oda. Hát, mit csináljak, ugye? Oda mentem. Tudod, civil ruha volt rajtam, de bilgeri rajtam volt. Na, nadrág innen látszott talán, de a laikus nem tudta, hogy az bilgeri csizma, tudod? És azt mondja, így, hogy tolmácsot kihív, egy ruszin volt a tolmács, és azt mondja, megnéz. Maga tiszt volt? Én nem is voltam katona, mondom. Nyilasok elvittek a várba, ott dolgoztam mostanáig, most megyek haza. Ha azt mondja, nekem ne beszéljem, na jöjjön be a kapitányhoz. Bevisz a kapitányhoz, levetetik a hátizsákomat. Kapitány maga elkezd túrni benne, tudod? És volt egy ilyen összecsukható utazó órám, azt mindjárt elhapolta, volt két vagy három új zoknim, azt elvitte, volt egy kis üvegben zsírom, meg kenyerem, azt hagyta a vigyem, nem érdekelte, és intett, hogy pasli. Hát erre kimegyek, és jön az őr utánam, tudod, hát mondom, hallom, hogy kopog a utánam, lélek nem volt az utcán, tudod, mert ott még nem messze tőlünk, még harcok voltak, tudod. És megyek, csak hátra nézek, az őr nem jön, megállt. Na mondom, jó van. megyek, és egyszer csak látok egy magyar egyenruhás, ilyen piros szallag volt a gombjukukban, ilyen kerekes géppuskával. És az őrmester, egy őrmester volt velük, oda jön hozzám, maga szerencsétlen. Az oroszok elkapják, azonnal agyon lövik, ezt hadműveleti terület még. Hó, mondom, erre egyik villából integetnek, hogy menjek oda, bementem, és akkor ott vártam. És akkor, mikor ezek elvonultak, ugye hát nyomták a harcolókat, nem voltak sokan, azt hiszem, vagy már megsemmisítették mind őket, akkor kijöttem, és fölmentem. A Németh Lászlónak és I. és Gyulának közösen volt egy villája. És a Horváth Zolinak, mivel unokabáty, vagy testvére volt a Németh László, mondta neki előzőleg, hogy oda menjünk, ott kapunk szobát. És odaérünk, a ház ki volt lángszorozva. Hát, ők nem voltak, a két író nem volt sehol se, tudod. És szomszédba volt egy ház állt, és oda bementünk, Réti nevű férfi a feleségével, aki egyébként angol nő volt, régiségkereskedő volt a Vármegye Ház utcába. És az nagyon rendesek voltak, hogy szívesen látnak, megosszák velünk az élelmet és minden. És ugye a Zoli azt mondta, hogy Oti tisztviselő volt, én postánál voltam, szóval nem mondtuk, hogy csendőrök voltunk. És kérlek szépen, ott voltunk majdnem két hétig, akkor Zoli nem bírta már, mert feleségét két kislánya volt, és ő nem bírja, elmegy út megnézni, hogy mi van velük. Valahol azok voltak. És akkor közben kaptam egy tűzös mandulagyulladást ráadásul, és már nem volt ennivaló, és nem diót, hanem mandulát szedtünk föl a főkről. Közben megérkezett a Réti, a fiatal Réti, az unoka öcs, aki munkaszolgálatos volt. És hát én persze más nevem volt, valamilyen Pista, már nem emlékszem mi volt, mert egyetlen igazolványom egy vásárlási könyv volt, amit találtam, és hát azzal Madarász István, azt hiszem, az volt benne. És akkor ez jött, és hát mondtam, egyedül voltam már akkor, ugye az Zoli elment, és az mindjárt lement, hogy a filmgyárat ő majd rendbe hozza. És le is ment, úgyhogy nem volt sokat otthon. Úgyhogy aztán elindultam egyedül, mert az első feleségem, akkor még Benszőm, a Kecskemét utcában volt, és mondtam, oda megyek. De hát lementem, akkor elfogtak a rendőrök, betettek kapu alá, hogy ma minden férfit el kell fogni, mert a Kossuth híd építéséhez kell munkaerő. Én meg lázas voltam, meg minden, de hát mit csináljak? Mentem, és ott mentem, dolgoztam egész nap. Képzeld, a végén még 10 pengő fizetést is adtak. Úgyhogy akkor onnan átmenni a Dunán, mondták, hogy lehetetlen. Hát lemegyek körülnézni, és akkor látom, hogy három orosz ott toszogat egy nagy csónakot, ilyen középszerű regatta volt, nem az a keskeny, az a szélesebb, és azt tolják a víz felé. Nem volt messze tőlem, oda mentem mögéjük, segítettem tolni. Nem szóltak egy szót se. Segítettem tolni, mikor vízem volt, beugrottam én is. Áteveztünk, átevesztek, én csak ültem hátul, vártam, hogy mikor lökrek ki. És a másik Dunaparton látom, sétál a zöld parol is, ugye, orosz. Hát szóval ott trükkösen megvárni, lógni, úgyhogy kapuról kapura jutottam el a Kecskeméti utcába innen, és ezzel fejeztem be, kérlek, a háborút.
A századjából, a várból tud-e valakiről azóta, hogy ki
nem
húzta
tudom.
Meg?
Volt egy szakaszvezető, aki Palkonyán, Tisza Palkonyán lakott, azzal kapcsolatot tartottam, és mikor a fiam akkor született, a fiam kicsi volt, a tej nem igen volt, ő meghívta a feleségemet a gyerekkel, hozzájuk, tudod, nekik volt mindenük falun. És úgyhogy lementek Tiszapalkonyára. Arról tudtam, a századosról azt tudtam, hogy az hazakerült Dombovár mellett, most nem jött eszembe a helyiség ott, és legutóbb hallottam, hogy már nem él, de tanítóként működött. Szóval valahogy megúszta, és sikerült neki egy tanítói állást kapnia. Több, ja, dehogy nem, a Tárkányi Laci, aki akkor fiatal hadnagy volt, az Pesten él most is, és elő Szent László szervező, ő is Szibériába, őt Édelmszeny palotából vitték ezeket el, ezeket mind Szibériába vitték, és hazajött, és hát átment ezeken a csendőr létére megnehezített dolgokon, ugye, és állandóan kihallgatások, meg mit tudom én, azt hiszem le nem csukták, mert ő is úgy volt, hogy páncélos volt, és ilyen kitelepítési dolgokban mi nem vettünk részt, az volt a szerencsém, tudod, hogy ugye, mert mi volt az, ugye, csendőrség volt vidéken, megbízva a gettózással, és a főszolgálati hivatal leadta a őrsöknek a névsort, és azokat a csendőröknek be kellett gyűjteni. De hát mi volt? Ez azt mondják, hogy a zsidók, hogy ez egy csendőr atrocitás és üldözés. Ez nem igaz. A parancsot jött, ezeket összeszedték és bevitték a táborba. Ott aztán ezeket átadták a németeknek, mikor nem tudom, bizonyos mennyiség összegyűlt. Magyarországon nem volt más, csak gyűjtőtábor. Úgyhogy az a vád nem állja meg a helyét, ugye? Mert amint bántalmazás történt, még a szolgálati utasítás is előrja, azonnal egy tiszti kivizsgálást igényelt, tudod? Még ha egy nagy pofont adott és följelentette a legény, akkor is tiszti kivizsgálás volt. Szóval lehet nézni, én nem mondom, esetleg egyéni visszaélések nem történtek, azt nem tudom. De amiről én tudok, nem voltak ilyenek, mert annyira fegyelmezett és szervezett volt, tudod, hogy nem fordulhatott elő.
50-es évek.
Hát kérlek szépen, én mint gyári munkás helyezkedtem el, segédmunkás, mert más nem lehetett. Ugye politikailag, tudod, megbízhatatlannak számítottam.
Akkor megint az eredeti
nevén. Ja, megmondom, mi volt a helyzet. Mivel én Pesten maradtam, akkor ki volt adva, minden csendőr egyénnek jelentkezni kellett a belügybe, és kurikulumot, egy rövid életleírást adni, beadni, és igazoló eljárás alá került mindenki. Na most én is beadtam, ugye, megírtam mindent, ugye, hogy mi volt, és be se hívtak, csak kiírták, hogy mikor van az igazolásom, és kihirdették, hogy nem vagyok igazolva. Nem volt igazolásom. Abban az időben anélkül nem tudtál elhelyezkedni. De aztán én szereztem egyet, tudod. Kisgazda párt részéről volt egy ügyvéd barátom. Az egyik igazoló bizottság elnöke volt, oda behívtak, és hoztam föl dolgokat, például, ami tény, a ostrom alatt, ott a várba tettek hozzám 30 civilt, hogy képezzem ki őket katonának. Hát, közben 30 között volt egy gyerekkori játszótársam, mert Budán laktam, tudod, és ő is budai volt, és képezzem ki, se puskám, se alkalom, semmi. Két napul azt mondtam, menj egyet, minnyáján haza. El vagytok bocsájtva, de nem mondjátok, hogy én engedtelek el. Szóval ezek hazamentek. Na most ez a gyerekkori barátom véletlenül rendőr százados lett. Na most én ezt beidéztem az én második ehhez az igazolásomhoz, ami nem a különleges csendőrség igazoló bizottság volt. Réti nevű partizán ezredes volt az elnöke, kommunista, szovjetből. És ezek igazoltak. Úgyhogy volt egy igazolásom, érted? Úgyhogy el tudtam helyezkedni. És akkor fogaskerékgyárba kerültem, mint segédmunkás. Ott aztán volt ilyen átképző tanfolyam, és egy főmérnök segített, bekerültem az átképző tanfolyamra, fogazó szakmunkás képző tanfolyamra. Úgyhogy elvégeztem, és fogazó lettem. Na most ott dolgoztam, fogaskerekeket, volt ilyen nagy svájci MÁG nevű gép, ami leföl járt, és a kerék alatta, és vágta a fogakat, és ezt ki kellett számítani, hogy mennyire menj be állandóan, stb. Szóval egy szakmunka volt, és sok fogaskerékre volt szükség. Három turnusban dolgoztunk, én voltam, akkor volt egy honvédszázados, és volt egy volt villamos kalauz. Hárman voltunk egy gépnél, ennél a gépnél.
Hol volt a gyár?
A gyár a Fehérvári úton volt, a gyúj gyár. Előzőleg a Templom utcában volt, de akkor építettek, akkor már kommunizmus, ugye erre csújt helyezett, új gyárat, és az a Fehérvári úton volt. Aztán még mindig megvan, nem tudom.
Ekkor már házas volt?
Hogyne, hogyne. Ja, mikor lejöttem, két hét múlva elvettem a mennyasszonyomat.
Hol volt az esküvő?
Otthon, a házban. Próbáltunk a előjáróságra menni, de én evangélikus vagyok, feleségem katolikus volt. A pap azt mondta, hogy későn jöttünk, ő nem adhat össze bennünket. Ja, ez a plébániám volt. És a izére pedig később tudtunk csak elmenni, a polgárira, az megtörtént a polgárira, egyházilag nem tudtunk. És az is nagy bosszúságot keltett nekem, tudod, a várba nekem volt két nagy hordó borom, amit úgy kaptam, hogy a Vörös Béka vendéglőt volt a Déli Vasútnál, és annak a tulajdonosa költözni akart, és az ügyes csendőröm, a Szuromi Feri, oda jött, azt mondja, na jó, csinálhatunk egy jó üzletet. Na, mi van, Feri? Azt mondja, a Vörös Béka tulajdonosa szeretné, volt egy kis Fiat terrautom. Minden terrautót lefoglaltam a várba, az Albrecht főherceg garázsból, hármat például. Adjuk kölcsön, és akkor így adja a borkészletét. Ment a Feri, elszállította Óbudára a tulajdonost, és kaptam bort. Na most, ezt megtudta a vári plébános, és jött hozzám, hogy kérem, nem tudok misézni, nincs borom. Ő tisztelt, mennyit akar, vigyen, amennyit akar. Szóval ő kapta tőlem a bort. Na most, hol jön a csalódás? Amikor az ostromnak vége volt, és én civilben voltam már, bementem a plébániára, és mondtam, plébános úr, emlékszik rám? Mondom, valami születési bizonyítvány vagy valamit adjon, hogy tudjak létezni. Kérem, én azt nem tehetem. De már mi beállt volna neki születési bizonyítványt kiállítani? Na most, akkor mondom, leértem, az 50-es évek tovább, akkor a fogaskerék gyárba dolgoztam, amikor egyik éjjel jöttek az ávósok, hogy készüljünk, mert nem, jött levél nappal a belügytől, hogy másnap éjfél körül elvisznek, ki vagyunk telepítve, és 80 kilót vihetünk. Hát erre gyorsan szétosztottuk a bútort, ami volt, hát nem sok volt, ugye, mert társbérletben laktunk, és akkor...
Hol laktak akkor?
Kecskemét utca 6-ba, ugyanott, ahol a feleségem, mert az a nővérének a lakása volt, egy nagy lakás, tudod, és azok nyugaton voltak, úgyhogy az üres volt, de aztán a rokonok jöttek, és nekünk egy szobánk volt. És jöttek, és kitelepítettek hármunkat, és Szikszóra vittek, tudod. Jöttek éjfél után, a teherautó fölraktak, és...
Volt indoklás?
Csak semmi indoklás. Megbízhatatlan, ugye? És talán, mint csendőrtiszt, ott benne volt, én már nem emlékszem az indoklásra, nem nagyon kellett nekik indoklás.
Ez melyik év volt?
Ez kérlek szépen 51. 51, és három évig voltunk Szikszón. ott aztán mindenféle munkát, amit a helyiek nem vállaltak, mert bagót fizettek, azt mi a kitelepítettek, mi nekünk kellett, mert kellett enni. Még a feleségem is dolgozott, kapált, a csemetéket ültetett el. Aztán volt közel Miskolchoz Onga állami gazdaság, zömmel a kitelepítettek oda jártak. Nekem szerencsém volt, mert jött egy ilyen távépítő vállalat, mert magas feszültségű vezetéket húztak egész az ország határig. És jött egy fölmérő csoport, mind volt tisztekből állt, persze engem rögtön fölvettek, és én behoztam oda még, akikkel együtt zsákoltam, mert azt is csináltam, zsákoltam terményraktárba. Behoztam oda, szóval ez úri dolog volt, mert mentünk egy ilyen jippen, tudod, és rendőrségi engedéllyel mehettünk ezekkel a kimérőkkel, tudod. Háromszögelés volt, tudod, kitűzték, mi vittük a háromszögelést, leraktuk, és akkor, szóval ezekkel, azután ez megszűnt, akkor minden alkalmi munkát, ami jött, és mondom, a helyek nem vállaltak, például kiásni egy benzinkútnak a nagy tartáját, nem fizettek jóformán semmit, hárman kiástuk. Akkor jött ilyen marha ele, répa eledel, ami tudom, könnyű, három vagomból, nem tudom, mennyit adtak egy vagonért, azt kézélni, nem lehetett lapáttal, villával kellett. Hát szóval ilyen munkákat, aztán 53-ban, tudod, a helyzet változott, az orosz helyzet, a Szalin meghalt, és akkor elengedtek, de vissza nem mehettünk Pestre, úgyhogy én találtam a Cseper-szigeten, Szigetújfalun, Csváb községbe, egy barátom szüleinél, akik felvidéki kitelepítettek voltak, egy szobakonyhát. Úgyhogy oda költöztünk.
Gyerekük ekkor már volt?
Parancsolsz?
Gyerekük ekkor már.
Ó, hát a Laci akkor már, kérlek szépen, hát 46-ban született a fiam. Tehát az már 7-8 éves volt, ugye. És akkor kitört a forradalom, éppen Pesten voltam, és harcok voltak, és oda mentem egy-két csoporthoz, mondom. Ez is az voltam, szívesen felajánlom a szolgálataim, hogy segítek. Köszönjük, nagyon kedves, de ez a mi harcunk. Nem engedtek. Erre fogtam magam, és már a végén aztán hazamentem Újfalura, és akkor már mondták az orosz, már akkor határt elhagytam, már bejött Csapnál, és mondtam, egy barátom volt, Ráckevén, dr. Szebellédi, Laci, csendőrszállados. Laci, menjünk ki, itt nincs ide. Összefogtunk, és ő, és még két vagy három rokona, tudod, vitték az élelmet a TSC-sről Pestre, az éhező Pestnek, ilyen kocsira fölengedtek minket, és mintha mi is vinnénk ezért, és így följutottunk Pestre, Tökön keresztül, ahol már akkor a malérterék fogságban voltak, mert ott volt az orosz főhadiszállás, Cseper-szigeten. Tököl, bocsánat, tök perbál, az más volt, igen, Tökölön. És akkor kimentünk a Budafoki állomásra, igen, és onnan. A Lacinak volt rokona Győrbe, aki hidat hozott rendbe Bánfalván, és annál este hamis papír igazolványokat állítottunk össze, hogy megyünk a hédépítéssel, és akkor reggel teherkocsival kimentünk oda, és ott már várt egy ember, aki majd átvisz minket. De hát ez megint egy külön történet, nem tudom, ezt már nem akarod talán hallani, hogy majdnem nagyon lőttek a határ átlépésnél minket, de azért átjutottunk. Szóval ez vezetett minket egy darabig, érted? Egy ilyen lankás, kis fás, másfél-két méteres kis fenyő új ültetésre mentünk keresztül, ez hátra meglógott, eltűnt. Most mit csináljunk? Megyünk tovább, egyszer csak lövéseket hallunk, és hallom, mögöttünk csapódnak be a lövések. Tehát mondom Lacinak, te ez nekünk szól. Hát erre gyorsan visszahúzottunk, és másik oldalon akartunk menni. A feleségem, aki egy nagyon karakán nő volt, azt mondta, én pedig nem megyek. Vagy itt átmegyek, vagy lőjenek agyon, vagy börtönbe megyek, de nem megyek. Hát összenéztünk a katonák, a szembelédő Laci, most mit csináljunk? Hát elindultunk. Vártam, hogy most ugranak elő a határőrök, és elvisznek. Megyünk, semmi. Megyünk, elérünk az őrtoronyig, ott is semmi. Nincs senki. Hát mondom, pedig innen kellett, hogy lőjenek. Hát kellett, nem volt semmi. Ott volt az a felszántott rész, van 50 méter, vagy mennyi volt, és már drótok nem voltak. Ott átrohantunk, és már ott osztrák zászlók voltak. És akkor ott este volt már, barangoltunk, nem tudtuk, most visszamentünk Magyarországra, vagy majd. És akkor kérlek szépen, látom, lenn ott fények vannak, mondom, ott egy falu van, hát oda lementünk, és a zsandár mindjárt fogadott minket, és bevitt egy iskolába, és ott lefeküdtünk.
Ez melyik nap volt, arra emlékszik, hogy
mikor? Ez 27-én, november 27-én mentünk, akkor volt, kérlek szépen.
Mekkora volt a csoport?
Hát mi csak mi hárman, akkor a Laci a feleségével, unokaöccse, kettő, felesége heten, azt hiszem, heten voltunk. Most az érdekes, most jön az érdekes, hogy miért történt így, hogy nem kaptak el. Ott fekszünk a szalmán, és aludni próbálok, egyszer csak bejön egy honvéd, és lefekszik mellém, határőr volt, és elkezdünk beszélgetni, azt mondja, most jöttek maguk is. Hát mondom, most, de mondom, majdnem agyonlőttek. Hát maguk voltak azok? Hát mondom, hogy maguk voltak azok? Hát azt mondja, elmondom. Mi fönt voltunk a toronyba, és pont akkor jött ki egy új kommunista hadnagy, és átvette a parancsnokságot. És láttuk, hogy ez a csoport közeledik, látta, tűzparancsot adott, hogy ezeket pedig meg kell semmisíteni. Azt mondja, mi ilyen magyar fiúk vagyunk, hát csak nem lövünk a saját vérénkre, fölöjjék lőttünk. Akkor láttuk, hogy eltűnnek. Erre a kommunista hadnagy próbált az eszit használni, azt mondja, ezek most visszamennek, és próbálják megkerülni, és máshol átmenni. Gyerünk le, és lerohantak a toronyból, és elmentek. Ha a feleségem nem olyan ügyes, és ragaszkodik ahhoz, akkor elkapnak, mert akkor én is azt akartam, hogy máshol átmenni. Szóval így jutottunk át, és...
Ez a honvéd maga is menekült?
Menekült, ott hagyta őket, igen. Határőr volt, és mondom, ott szolgált, megutálta, ugye, ilyen parancsot, ő nem teljesít, ő nem lő magyarokra.
A forradalom alatt milyen érzések voltak magában? Gondolták, hogy... esetleg a kommunizmusnak vége szakadhat?
Hát az első két nap, de mikor láttam, hogy nyugati segítség nincs, és kérlek szépen az Eisenhower szabad kezet adott, és láttam, hogy ezek az oroszok, a visszatérő oroszok, ugye, hogy lövik halomra a magyarokat, reménytelennek láttam a helyzetet, és... mondtam, hogy itt nem lehet maradni. De mondom, én próbáltam felajánlani a szolgálatomat, és nem kellettem.
Édesapja akkor még élt?
Apám Pécset volt, igen. A Pécset volt a mostohanyámmal, és őt is Pestről kiutasították. Egyrészt, mert hogy hívták azt, védőkereszt, vagy valamilyen kitüntetést adtak, nem jut hirtelen eszembe a neve. Azon kívül csendőrtiszt fia volt, ugye, a lakását ott kellett hagyni, hogy egy ávós őrnagynak utalták ki.
Ő meddig élt az édesapja?
67-ig. Akkor, hát ugye, Pécsre mentek le, mert állandóan nyaggatták Pesten, úgyhogy visszament Pécsre, és ott elég sanyarú körülmények között a Pannonia szállóba, ott az irattárat rendezte Pécset, és hát szóval ott ezért kapott kosztot, és valami kevés fizetést. Szóval...
Őt viszont látta valaha? 56 után?
Nem láttam, mert nem mertem hazamenni egész 73-ig. 73-ban mentem először haza, és közben a fiam az amerikai katona lett, és amerikai százados volt már, Németországban szolgált, Heidelbergben szolgált, és Pirmasensben is szolgált, meglátogattuk többször, és egyszer együtt átmentünk, de ez már 80-as években volt, és ő vitt át a nagy Mercedesével Magyarországra.
Aztán hogy alakult az életük itt Amerikában? Mikor érkeztek meg? Hova?
56 karácsonykor érkeztünk Camp Kilmerbe, és Camp Kilmerből azután, mert volt egy évfolyam társam, a Gallai Laci, aki Lansing, Illinois-ba lakott, és véletlenül találtam a címét Bécsbe, ahol két hetet töltöttünk, nagyon jó körülmények között, jó el voltunk látva, írtam neki, hogy szeretnénk kimenni, addig nem tudtam, hova menjek. Ausztráliába akartam, de mondták, hogy ottan kígyóvadásznak, meg krokodilvadásznak kell lenni, ne menj. Hát aztán gyorsan válaszolt a Laci, hogy affidavitet küldött, és hogy fogadnak, befogadnak. Erre a követségre már jártam, és bevettek a kvótára, úgyhogy karácsony előtti napon vittek München melletti amerikai repülőtérre, hogy onnan repülünk, akkor kérlek szépen ott kaptunk Thanksgiving-i ebédet, első Thanksgiving-i ebédet a amerikaiaktól a repülőtéren.
De ez 57-ben volt?
56-ban volt még. 56. november 27-én jöttünk ki, akkor már december volt, de még kaptuk a Thanksgiving-i ebédet, ugye? Ott volt, hogy kaptunk egy cédulát, valahol meg is van Eisenhower elnök, welcome you, és prezentál minket a Turkey-vel és minden.
Hogy alakult a szakmai előmenetele?
Hát először Lansing, Illinois-ba érkeztünk, az közel van Chicagónak, majdnem külvárosának lehet nevezni, ennél a barátomnál laktunk, de két hónap után önállósítottam magam, és mivel evangélikus vagyok, ott szembe volt egy evangélikus templom, oda jártam, és ott később a janitori állás megszűnt, és jöttek hozzám hárman, hogy felajánlják, tudják, hogy én nem, vagy erre vagyok hivatva, de nincs nekik, és szívesen alkalmam. Hát erre mondtam, várjanak egy napig, megbeszéltük a feleségemmel, mondtam, nézd, nincs semmi, hát csináljuk. Csinálom, csak át kellett menni az utca másik oldalára, tudott takarítani, és valami 300 nem tudom hány dollár, akkor az elég szép pénz volt. Úgyhogy elvállaltam a janitorságot. Söpörtem a rist az esküvők után, harangoztam, és szóval az iskolája is volt a evangélikus templomnak. Ott volt undok, mert sokszor hánytak a gyerekek, azt utáltam takarítani. Na most akkor, hát már 4 évre, hogy itt voltam, kezdtem az angolt kicsit ugye felszedni, és akkor keresgéltem, hogy mit csináljak, és akkor olvastam egy hirdetést, hogy Columbia Egyetem keres volt jogászokat, akik átképeznek Library Science-ra, és ezért. Hát beadtam a kérvényt, de visszautasították, gondolom, hogy miért, ugye a múltam miatt. Erre körülnéztem, és Michiganbe találtam egy magyart, Kalamazúba, Western Michigan University-nél, aki már könyvtáros volt. És dr. Királdi Zoltán volt, és mondtam, azt mondja, gyertek Laci ide, még voltunk vagy hárman, vagy négyen, tudod? És erre beadtuk a pályázatot, az otthoni egyetemet bevették, mert ez tudod, graduate school, a library science az graduate school, úgyhogy kell ahhoz bachelor degree. Fölvettek, és akkor egy summer session és 2 szemeszter alatt megszereztem a master degree-t, és akkor pályáztam, akademikra akartam csak menni, és 3 helyre is hívtak, és akkor a legjobban hangzott a Eastern Illinois University, 750 dollárt ajánlott, az elnök fölhívott direkt, és 500-al hirdették, de azt mondta, hát talán 750 ezer. Az akkor elég szép pénz volt, tudod, 61-be. Úgyhogy oda bekerültem fakultinak, mint instruktor, és először könyvtáros voltam, akkor később elkezdtem tanítani, és kérlek szépen 22 évig ott voltam, és mint full professzor mentem nyugdíjban.
És aztán költöztek le Texasba?
Ja, a nyugdíjba, hogy hova menjünk. Hát a fiam tanácsát kértem. Az embernek egy gyereke van, hát tudod, hogy van, a szülő próbál közel vagy együtt lenni. És akkor a Laci ajánlotta, ő akkor be volt, akkor szolgált San Antonióba, szolgált a Fort Sam Houstonba. És azt mondta, menjünk le, és ott körülnézni, Texas nagyon jó. És lementünk, és akkor hadnagy volt. És körülnézni, és kérlek szépen kivitt a 20 mile mérföldre, úgynevezett Boulevardi helyiségbe, és ott néztünk, mindjárt vettünk egy telket, tudod? És akkor én visszamentem, még kellett tanítanom 2 hónapig a nyugalomba vonulás szeptemberig, és akkor feleségem megvette, leszögezte, és akkor leköltöztünk, Laci leköltöztetett minket, vett ki szabadságot, és kezdtünk építeni házat. A ház félig volt kész, a Lacit Németországba helyezték. Úgyhogy kérlek szépen egyedül maradtunk, de aztán felfedeztük, hogy van San Antonióban Magyar Egyesület, oda bekapcsolódtunk, és ott jó barátságot kötöttünk, de katona egy se volt érdekes, egyik se volt. Az nem beszélek, még... hogy csendőrbajtás, de még honvéd se volt egyáltalán San Antonióban.
Az még létezik, az a klub?
Má kihalt jóformán, már nem, megszűnt. Mm-hmm. Mindenki vagy el... Pedig nagyon szépen mentek a dolgok, voltak folklore-fesztiválok minden évben. Mi nekünk magyaroknak külön volt egy bútunk, amiben csináltunk kolbászt, azt vettük, de sütöttünk palacsintát, székelykáposztát csináltunk, akkor mákos, diós, beiglit, stb. Nagyon jó, sok pénz, pár ezer dollár csináltunk mindig. De aztán szerencsétlenségre egy ember valami kolbászt evett, és állítólag megmérgezte magát, és ráfogta, hogy a magyar üzébe ette, és pörölt minket, de végeredményben csak a kórházköltséget kellett ki. Erre abba hagytuk az egészet. Nem Igen. volt érdemes csinálni.
Járattak-e valaha a magyar emigrációs újságot?
Hogyne, hát nekem járt több újság is. Járt először a magyarok a vasárnapja, akkor járt tényleg szépen a Tollas Tibornak az újságja, akkor járt nekem a csendőr bajtárs levél, akkor a Hadak útján jár, 4 vagy 5 magyar újságot járattam. Most is jár a Hadak útja, a bajtársi levél, és a Csurka lapját járattam, amíg ki nem bukott a parlamentből.
És aztán első felesége meghalt 98-ban.
98-ban, és akkor nagyon egyedül maradtam.
Akkor még Texasban volt?
Akkor hogy lehet? Texasban, Boulevardiben meg volt a házam. Egyedül. A fiam 20 perccel lakott tőlem. Van neki egy rencse, egy 23 ékeres rencse.
Ő ma is ott él?
Ott lakik, ő komputeres. 30 éve komputeres a fiam, és van egy saját vállalata. MicroTX.com. Húzd majd, az az övé. Na, mi a helyiség? Mindegy. Szóval ő ott él mindig. És ja, meghalt, 90, ja, egyedül voltam, és akkor ott az egyik, már 2 éve is kerestem, meg akartam házasodni megint, nem bírtam az egyedül létet. Ugye öreg korban egyedül lenni. Akkor elmentem a Miskiékhez, és az Éváék itt laktak Kaliforniában, azt mondja nekem, te Laci, nézd, itt van egy levél Kaliforniából egy barátnőmtől, írja, hogy keres egy magyart, akivel e-mailezhet. És kérlek szépen, elveszem a levelet, zsebre vágtam. Pár nap múlva mondom, hopp, itt ez a levél, nézzük. És írtam egy e-mailt, bemutatkoztam, és ő válaszolt, Varga Éva, volt műegyetemi professzor özvegye, férje 10 éve meghalt, özvegy, és így elkezdtük e-mailezni, és a végén 3 éve megházasodtunk.
Hol volt az esküvő?
Ott Texasban volt, kérlek szépen, San Antonióban, ott laktunk, mert aztán vettünk házat San Antonióban, eladtam a Bulwer-i házat. Ő neki meg, itt volt háza Berkeleybe, nem háza, kondoménium, mert a háza leégett. Akkor az a nagy tűzvész volt pár éve, Oakland, ott égett le a háza. És akkor vett kondomíniumot, de az oda nem akart visszavenni, azt eladta, és akkor vettük ezt a kondomíniumot itt San Mateóba. És most 3 éve itt lakunk San Mateóba.
Milyen magyar szervezeteknek tagja Szent László?
Hát ott vezető szerepet töltöttem be, de felajánlottak több vitézére nem pályáztam, mert sokan lettek itt vitézek, akik kérlek szépen otthon nem voltak vitézek. Nem akarok kritikát gyakorolni, csak én azt nem akartam. Azon kívül hívtak még 2 lovagrendbe, de nem fogadtam el. Akkor MHBK-s voltam, ugye, akkor a csendőrbajtársi közösség. Talán ez az egész.
A Szent László rendnek volt széktartója is?
Széktartón voltam, a 3. tartományban 12 évig. Ott van az a plakett, azt kaptam most, mikor idejében voltam. És most abszolút nincs széktartó, úgyhogy a Viktornak fáj a feje, mert a főkapitány New Zealandba él. Főkapitány, kérlek szépen, egy volt hadapród iskolás, az 10 évvel körülbelül fiatalabb nálam. Gór György az új főkapitánya, de Amerikában a fő törzségtartó és főkapitány helyettes a Falk Viktor. Úgyhogy önállóan ő csinál mindent, megtartja a főkapitány mondjuk az állását, mint főkapitány, és mondjuk körleveleket bocsánatok évbe egyszer, de az itteni ügyeket teljesen a Falk Viktor. Én a 3. tartománynak voltam a széktartója, amihez tartozott egész Kalifornia már nem volt benne, de Arizona, New Mexico-tól egészen Texas még benne volt. Ez a rész, de hát már a tagság teljesen kihal, és akik vannak, azok Floridába éltek, mert nyugdíj után Floridába költöztek, és ott élnek, úgyhogy most keresnek, szegény Viktor nem talál egy új széktartót.
Aztán mesélte, hogy járnak a Clevelandi, voltak a Clevelandi
magyar igen, hát minden évben, majdnem minden évben elmentem a csendőr találkozóra, Sarasotába és Venice-be. Azon kívül szoktam...
Februárban.
Február 14-én, és a Thanksgiving-i magyar találkozón már kb. 4-en voltam, nem minden évben, mert azért költségesek ezek, ugye. És ugye utazás, szálloda, kosztolás, stb. Úgyhogy pláne, ha 2-en, 2-szer egyedül voltam. Most a feleségemmel voltam, és a feleségem nagyon örült. Egyébként a feleségem is tiszteletbeli csendőr, és csinált egy csendőr albumot. És annyira csendőr szerető, hogy meghazudtol majdnem engemet. Úgyhogy minden érdekli, minden csendőr vonatkozás, és én azért nagyon hálás vagyok neki, és nagyon tisztelem és szeretem. Mert mi egy kivetett páriáknak számítottunk, még mindig, ha csak a csendőr nevet hallják otthon, akkor megvan fasiszta és antiszemita, ez a minimum bélyegző, amiket ránk szórnak, ugye? És hát legalább családon belül ez megvan.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Nagyon szívesen örültem, hogy tudtam neked valami felvőlegást adni a hőszeretett testületemről. Várjál, hol van neki a... Ez, tudod ki ez? A Zoli apja?
Körösi, igen.
Ezek, tudod, nem ismerős, de csendőrképek. Ez talán azt hiszem, ez egy évfolyam, a 35-ös évfolyamból, na nem, melyik kerület várja? A Kolozsvári kerület tisztikara. ez az udvarlaki őrségváltás, mikor a csendőrnapon a csendőrség kormányzó engedély, a csendőrség váltotta az őrséget. Azt hiszem, azt a Tamáskor, vagy nem tudom, egy ilyen lovas képet ő rajzolt. Ezt mind a feleségem szedte össze. Ezek világháború előtti. Igen, fekete egyenruhás még, igen. Na, ez már a Zoli gyűjteménye. Körösség, igen. Ez kérlek szépen a Viktornak az apósa, Szabadhegyi ezredes úr. Ez tart beszédet a csendőrtiszti avatáson a Böszörményi laktanyában. Ez megint a Zolinak a kiállítása. Ezeket a Márton rajzolta, aki a Magyar Cserkésznek volt, újságnak annak idején, de még nem éltél, a rajzolója, ezek a képek mind tőle származnak. Nem teljes, mert mindig ad hozzá valamit, tehát nem szép tőle. Szóval amíg élünk, addig csendőrök vagyunk. Hát igen, tudod, 45-ben kicsit elgaloppozták, és az az én tanárom és osztálytanárom az Órendi, az vállalta kérlek szépen ezt a számonkérőszéket, tudod, ami a, ők szedték össze a üzéket, Kis János altábornagy csoportját, és két évfolyam társam benne volt. Mind a kettőt felakasztották. Dr. Balassa Bálint és Dr. Demeter Zoltán. És a harmadiket, a Légrádi, Dr. Légrádi Rezsőt, azt a 56 után Zalaegerszeg való volt, azt is felakasztották, hogy szervezett 56, könnyű volt ugye mindenkire ráfogni.
Igen.